Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galíliába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Jézust megkísértette a sátán. A kísértésről és a kísérthetőségünkről szeretnék szólni, azzal a picit talán nagyobb szabadsággal, hogy most a mai evangéliumban nem halljuk azt, hogy a kísértések hogy voltak, és mire vonatkoztak, a sátán mit mondott, és Jézus mit válaszolt, ezért ezzel a nagyobb szabadsággal egy tágabb összefüggésbe szeretném helyezni a kísérthetőségünket, és megfontolásokat adni hozzá. Az első, hogy amikor szeretnénk a jó úton járni, Istennel együtt lenni, üdvözülni, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy nem csak a kísértéssel vagy a kísérthetőséggel van dolgunk, mégpedig azért nem, mert hát sajnos vannak rossz szokásaink is. És a rossz szokásaink természete, hogy nem éljük át kísértésnek. Mert már régóta így csináljuk, mert mindig is így csináltuk, meg már jól megszoktuk. Tehát amikor a kísértésről és kísérthetőségről beszélek, akkor ez csak egyetlen része és területe annak, amiről érdemes elmélkednünk. A második gondolat, hogy amikor átéljük az emberi gyöngeségünket, a kísérthetőségünket, akkor sokszor az az élményünk, ha becsületesek vagyunk magunkkal, hogyha most visszamennénk időbe, mostani eszünkkel, mostani meglátásainkkal, mostani fölismeréseinkkel, akkor se lennénk képesek másképp csinálni. De szó sincs róla, hogy az ember az a valaki lenne, aki egy nap és egy hét vagy egy év után sokkal nagyobb minőségben tudná azzal a helyzettel kapcsolatosan a döntéseit meghozni. Ezért a második gondolat így szól. Lehet, hogy néha azt érdemes fölismerni, hogy az a valaki, aki most vagyok, ezekben a helyzetekben mindig is el fog bukni. Egyszerűen azért, és most így mondom egyszerű szóval, mert a személyiségem nem elég stabil. Nem azért, mert ott és akkor nem jöttem rá, hogy kellene, sőt, még az is lehet, hogy volt bennem valami gondolat, hogy ezt az így kéne, és úgy nem kéne. Egyszerűen nem vagyok elég erős, nem vagyok elég stabil. A személyiségem fejlesztésére van szükség. Tehát a második gondolat így szól, minden kísértésnek az ember nem tud már egy kicsit okosabban, ügyesebben ellenállni. Ezt, ha egy képben kéne megragadnom, tudom, ezt már mondtam nektek. Ez olyan, mint az ember a vihar elsodor bennünket. Azt mondjuk, hát úgy jobban akkor ki kell kötni magunkat valamihez. Igen ám, de a személyisége méretlen, és jön a vihar, akkor nem engem sodor el, az egész partszakaszt elviszi. Tehát akkor a második... Lehet, hogy rá kell jönnöm, tehát hosszú távú stratégiát kell kidolgoznom, hogy a kísérthetőségem miatt képes legyek jó döntéseket hozni. Következő, hogy hát nagyszerű, hogyha rájövök arra, hogy vannak hát nem túl jó rutinjaim, de kidolgozhatnék jó rutinokat is. Mégpedig csak örömötökre mondom azt, hogy mikor nagyon erős stressz helyzetben vagyunk, a percenkénti pulzus szám 180 körül vagy fölötte van, mi történik velünk? Az történik, hogy már nem tudunk normálisan gondolkozni. Az elemző gondolkozási képesség megszűnik. Mit lehetne csinálni? A jó hírem az, hogy az agyunk alkalmas a következőre. Amikor begyakorolunk jó rutinokat, A jó rutinok a legnagyobb stressz helyzetben is előhívhatók, és így mondanám, anélkül, hogy gondolkodnánk, képesek lennénk gondolkodni, vissza tudnánk emlékezni az evangéliumra, nagybőjt első vasárnapjának a beszédére. Jó rutinból rengeteg mindent meg lehet oldani. Következő szempontunk a következő, hogy az emberekhez értő szakértők azt mondják, hogy a kísértés mindig valahogy úgy merül föl, hogy hát nem lenne rossz. Hát attól kísértés, hogy úgy jelenik meg, hogy hát van egy adag jó benne. Hát jó, rossz is, de szóval mindenképpen úgy tűnik föl, hogy van benne egy jó adag jó, amit igazából szeretnék, vagy kívánom, vagy jól esik, vagy... Mi az, ami meg tud erősíteni bennünket egy olyan helyzetben, amiben lehet, hogy nagyon is reálisan van nagyon sok jó? Az az, hogy annál a nagyon sok jónál én bennem tudatos-e, hogy mi a legjobb. Tehát nem biztos, hogy az az eredményes, hogy erőnek erejével megpróbálok rájönni arra, hogy jó, de az viszont baj, az viszont ott a bűnrésze, az viszont ott az nem. Hanem azt mondom, de én nekem van egy olyan óriási kincsem, hogy ehhez a kincshez képest az a jó, ami most a kísértésben ajánlatként megjelent, a fasorban sincs. És tényleg jó, és tényleg értékes, és vágyok rá, és izgalmas, és de jó lenne, és az összes többi. A legnagyobb kincsemhez képest sehol sincs. Következő. Nagyon fontos lenne, és ez az egyik vesszőparipám, minden nagybődben elmondom, rettenetes, hogy előzetes döntéseket szükséges hoznunk. Tehát már jó előre el kell döntenem a kísérthetőségem ismeretében, hogy azokban a helyzetekben, amiben rendre jó eséllyel gyöngének szoktam, vagy fogok bizonyulni, már most eldöntöm, hogy mi a döntésem. Nincs még itt a helyzet. A kísértő még valahol máshol jár, de tudom, előbb-utóbb megjön. És én már akkor kész döntéssel állok elébe. Mégpedig azért, mert a kísértésben már nem lesz se eszem, se erőm, se energiám, se érzelmi tartalékom ahhoz, hogy ott hozzak valami jó döntést. Azt már nekem előre meg kell hoznom. Következő, hát szükségem lesz stratégiai döntésekre is. Az előzetes döntés, a stratégiai döntésből, olyan értelemben tér el, hogy a stratégiai döntés által meglátom azt a nagy kincset, mi életem legnagyobb, legfontosabb értéke és kincse, és én abba az irányba haladok. Tehát nagyon világosan kijelölöm az irányt, és pontosan tudom, hogy ehhez az irányhoz képest a kísértés engem el akarna téríteni ide-oda-amoda. Következő, hát jó eséllyel valamennyi önismeretre is szükségem lesz. És itt hadd hozzak alpontokat. Az első, mondjuk általános ember ismeretre. Két dologra is gondolok. Az egyik, hogy a szakértők azt mondják, az ember, ha a gyönge pontját érinti a kísértés, és a kísértés hosszú távon fönnmarad, az ember 90%-a el fog bukni. Tehát a gyönge pontomat érinti hosszú távon a kísértés, 10% esélyem lesz az emberi természet ismeretében, hogy ellen fogok tudni állni. Második megjegyzés önismereti szempontból. Itt van most mondjuk ez a hármasság, hogy az ember, a kísértő és Isten. Önismeretemhez hozzátartozhat az, hogy a három közül ki a leggyöngébb láncszem. Tisztelettel nem a kísértő. Ebben a hármasságban az ember a leggyöngébb láncszem. És az ember előbb-utóbb, még ha nagyon akarja, és nagyon jól csinálja, és nagyon, akkor is, hajlamos lesz elbukni. Tehát, ha összevetem magam a sátánnal, most a sátán az erősebb, ügyesebb, rafináltabb és kiképzettebb vagy én, sajnos én fogom a rövidebbet húzni. Tehát ezért a kísértésekkel szembeni talpon maradásunk, vagy az abból való megújulás, megtérés, vagy bűnbánattartás nem azon az alapon megy, hogy ha elég ügyes vagyok, erősebb vagyok, mint a kísértő, mert ő az erősebb. A lehetőségem nem az, hogy erősebb vagyok nála, mert nem vagyok erősebb, hanem tudom, hogy ebben a hármasban, hogy ember, kísértő és Isten, Isten viszont erősebb. Ezért az Istenbe való kapaszkodásom teszi lehetővé azt, hogy bizonyos nehéz helyzetekben meg tudjak állni, nem a saját erőm, ami kétségkívül szükséges lesz hozzá. Következő, nagyon érdemes ismerni a gyönge pontjaimat. Hol vannak az én kikezdhető gyönge pontjaim? És ott nagyon figyelmesnek lenni, nagyon érzékenynek lenni, tudva, nem letagadva, mindegyikünknek vannak gyönge pontjai. És sokat mond nekem ez a mondás, még ha nagyon egyszerű is, meg azt mondjátok, hogy jaj, hát már ezt legalább ne mondja ki. De hát minden lánc olyan erős, mint a leggyöngébb láncem. Hát olyan értékesek vagyunk, olyan sok jót tudunk tenni, hát annyi szép dolgot hozzunk létre, de a gyönge pontjainknál attól még elbukunk. Következő. Nagyon érdemes az önismeretemben tudni azt, hogy melyek azok a helyzetek, amelyekben én jó esélye el fogok bukni, vagy én kísérthető vagyok. Tehát szükséges előzetes döntéseket hoznom helyzetekre vonatkozóan. John Gottman, zseniális amerikai családterapeuta azt mondja, hogy igazán megnézzük, hogy egy hűtlenség folyamatában hogyan jön létre, az 24 lépésen keresztül zajlik. Tehát 24 helyzet egymás után, miközben aki nem készül föl a helyzetekre, és nem tudatosítja a saját gyönge pontjait, hogy fogja megélni, ez magától megtörtént. Az 24 lépés. 24 helyzet. Előre tudhatom, hogy majd előáll az a helyzet, és akkor ott én már elhoztam a döntésemet, hogy hogy legyen. Következő, hogy lesznek azok a személyek, akikkel kapcsolatosan gyöngének bizonyulok. Hát most egy hölgyet szeretnék idehozni, azt mondja Feri, elmondanám én azt, hogy hogy égtem ki. És hogyan ment erre majdnem rá a házasságom, a családom és a gyerekek? És azt mondta, hogy az történt velem, hogy én egy olyan helyen dolgoztam, ahol számomra a főnököm egy igazi tekintélyszemély volt. És amikor ez a tekintélyszemély odajött hozzám, és a lehető legkedvesebben mindenféle rossz szándék nélkül azt mondta, Kizikém, ez egy nagy ügy. Én rád gondoltam. Ez a hölgy azt mesélte nekem később, amikor ez a három tényező megjelent, hogy a számára tekintélyszemély azt mondta, hogy ez egy nagy ügy, és ráadásul én rám gondolt, én ott már mindig gondolkozás nélkül mondtam igent. És ennek az lett a következménye, hogy ahogy hazamentem, először csak fél órára vittem haza a munkát, aztán már egy órára, aztán két órára és négy órára, és a férjem jött hozzám már egyre másra, és mondja nekem, de és már meg tönkre fog menni a családunk. Hát tönkre fog menni, nem vagy itthon, hát ha itthon vagy, és akkor is a laptopot nézed. És mondja nekem ez a hölgy, Feri, tulajdonképpen a megrendítő az volt, a férjemen láttam azt, hogy tulajdonképpen föladta a reményt. Hogy szinte olyan remény nélkül mondta már sok évvel később, azt mondja nekem, hogy te, Gizi, te tudod, hogy valójában fogalmat sincs, hogy a gyerekeidnek mik a kedvenc meséi? Már régen nem azok, amikre te emlékszel. Mert esténként már én mesélek nekik, és már más mesék a kedvenceik. Az asszony azt mondta, hogy ez volt az a pillanat, hogy annyira mélyen megrendült, hogy hogy lehetséges az, hogy a saját gyerekeim kedvenc meséit nem tudom. Tehát akkor megyek tovább. Önismeret, mikor vannak azok a kritikus állapotaim, amiben nagyon kísérthetővé válok. Mert mondhatjuk azt, mikor jó paszba vagyok, mikor erős vagyok, kipihent vagyok, reggel jöhet a sátán. Mi van velem este? Hát meg lesznek azok az állapotok, amikor bajba kerülök. Hát ezt érdemes előre tudni. Jegyes csoportban szoktunk olyat csinálni, hogy írja le mind a két fél, vőlegény és menyasszony, hogy mi az ő értékrendje. És akkor ez a kedves pár is megcsinálta, írták az értékrendet, és utána megbeszélés. És a menyasszony a következőt mondta, mondjuk esküvő előtt voltunk egy hónappal. Számomra a legfontosabb én vagyok. Férje mosolygott, én meg kicsit megrémültem. És hát persze az ember egy ilyen helyzetet nem hagy szó nélkül. És kérdeztem tőle, hogy mit szól ehhez a vőlegényed? Gondoltam, óvatosan állunk neki, kicsit úgy koncentrikus körökbe haladunk a bajhoz. Azt mondja, jó, tudja. És szerinted ki van vele békélve? Az, igen, pártól. Na, ez volt az a pont, ahol elkezdtem nagyon kíváncsi lenni, hogy ez mi. És az asszony, egy fiatal nő, 20-valahány éves, a következőt mondta, Feri, az a helyzet, hogy én már voltam önismereti csoportokban, meg jártam pszichoterápiára, meg, szóval én egy sérült valaki vagyok. Sajnos az én pszichés egyensúlyom elég labilis. És én már tudom, mert már... Vagy egy évtizede azért már valahogy látom magamat kívülről is, hogy amikor én hirtelen labilis leszek, meg olyan gyönge leszek, meg úgy elvesztem a stabilitásom, én nagyon hülye tudok lenni. És azt mondta, ezért már megtanultam az élettapasztalatból, hogy amikor tudom, hogy kezdek nem jó állapotban lenni, hogy akkor a legfontosabb dolog, amit érdemes megtennem, hogy törődök magammal azért, hogy olyan állapotba kerüljek, hogy utána ne bukjak el. És a férjem, leendő férjem, ezt nagyon pártolja. Sőt, azt mondta, igen, menj. Tehát akkor érdemes az önismeretben tudnunk, hogy melyek az én kritikus állapotaim. Egyébként jól működök, de ezekben az állapotokban nem. Következő, érdemes volna jól tudnom azokat a mondatokat, amelyeket elkezdek kitalálni magamnak, hogy miért nem kísértés. Ez egy külön beszédet igényelne, tehát ezt most hagyom is. A következő, hogy fölismerni azt, hogy a kísértésekben kezdünk belemenni, majdnem mindig megtörténik valami, ami pedig így szól, hogy a pozitív énképünket igyekszünk fönntartani. Tehát tudhatom azt, hogy amikor elindul az, hogy lehet, hogy... És elkezdem azon iparkodni, de én azért rendes ember vagyok, hát én egy tisztességes valaki vagyok, hogy nem az a dolgom, hogy a pozitív én képemet fönntartsam, majd pedig elbukjak. Hanem, hogy fölismerjem az én képemből, a realitásból a gyöngeséget, és ne bukjak el. Következő, hogy a kísértésekben hajlamosak vagyunk az ott jelenlévő feszültséget megpróbálni azzal oldani, hogy a kísértésnek nem állunk ellen. Tehát arra is fölfigyelhetek, hogy ezek a helyzetek nem egyszer olyan diszonanciát hoznak, hogy mondja ezt a Szentíró, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Ez olyan, mint a lélek természetének a szimbolikus kifejezése. Hogy a kísérthetőségben jó eséllyel valami nagyon erős belső feszültség is támad bennünk. Hiszen ha kísértés, akkor azt mondjuk, ott van valami érték, ez meg pont vele szemben van, mint az angyalok és a vadállatok. És ezt a belső feszültséget nem mindegy, hogy hogyan viseljük, vagy hogyan próbáljuk meg föloldani. Következő, hogy nagyon gyöngévé tesz bennünket az, ha eljutunk nem egyszer ahhoz az belső állapothoz, ahol a gyakorlat szintén tagadjuk a belső szabadságunkat, tehát az autonómiánkat. Elméletben ezt nem tagadjuk. Elméletben azt mondjuk, szabad vagyok, autonóm lény vagyok, szabad döntéseket tudok hozni, de fölfedezhetem azt a belső monológot, ami bizonyos helyzetekben valahogy így szól. Hát nem volt más választási lehetőség. Szerintem nem lehetett más csinálni. Hát egyszerűen ez volt, és más nem volt. Hát vagy mások eldöntötték a fejem fölött. Szóval nem voltam már ráhatással a helyzetre. Ezek a mondatok miről árulkodnak? Arról, hogy a belső szabadságom tudatához nem férek hozzá. Az ember a teremtettségéből adódóan szabad és autonóm lény, de az lehetséges, hogy a belső szabadságom tudatát elveszítsem egy bizonyos időre. És akkor történik ez meg, ahogy ez még a gyónási helyzetekben is nem egyszer elhangzik, amit persze nem bírok ki szó nélkül, hogy de hát, hogyha nem volt más választási lehetőség. Most, ha olyan kritikusan mondanám, akkor mi erre a válaszom? Nézze, ha nem volt más választási lehetőség, akkor nincsen bűn. De akkor önnek ezt nem kell meggyónia. Hát bűnt tudva akarva szabadon lehet elkövetni. Hát ha ez nem létezett, akkor igazából ezt tulajdonképpen ezt hagyjuk is. Hát akkor nem szoktam ilyen csúnyán. Következő, hogy, és itt most már finomabb részek jönnek, hogy mi az, ami a kísérthetőségünknek része lehet? A lelkiismeret szavának eszményítése. Mert hiszen még a katolikus egyház tanításában is megjelenik ez a gondolat, hogy a lelkiismeretben fölismerhetjük Isten szándékát, szavát vagy akaratát. Tehát az ember, így mondom most az egyház tanítása felől nézve, az ember a lelkiismerete alapján üdvözül. Tehát akkor hallgatok a lelkiismeretemre, és ha a lelkiismeretem nem szól, akkor tulajdonképpen hát... De az egyház tanítása itt tesz egy vesszőt, és a következőképp folytatja. Ez rendben van, de a lelkiismeretem az emberi természet terméke, vagy a teremtettség gyümölcse. Ezért a lelkiismeretem mindegyikünknek, mert mi magunk, hát esendők, gyarlók vagyunk, mindegyikünk lelkiismerete többé-kevésbé téves és gyarló, ezért az ember felelősséggel tartozik azért, hogy a saját lelkiismeretét fejlessze. Tehát a kísérthetőségünk egyik eleme, hogy mi a lelkiismeret szavát eszményítjük, és ha a lelkiismeretem adott esetekben, helyzetekben, személyeknél nem szól, akkor azt mondjuk tulajdonképpen, akkor rendben vagyunk. Miközben lehet, hogy a lelkiismeretem pontot téves, pontot fejletlen, pontot kidolgozatlan. Jézus mi alapján megy ki a pusztába? Nem a lelkiismerete viszi őt ki a pusztába. Hogy Jézusnak valahogy bűntudata támadt, rég voltam a pusztában. Egy rendes messiás menne, ha kell a pusztába. De nem erről volt szó, a lélek vitte ki a pusztába, nem a lelki ismerete. Tehát a kísérthetőségünkkel összefüggésben mondhatjuk, nem elégedhetünk meg a lelki ismeretünk szavával, hanem a Szentlélek által állandóan szükséges fejlesztenünk a lelkiismeretünket. Következő, hogyha mi a kísértést vagy a kísérthetőségünket erkölcsi, tehát morális problémának vagy témának tekintjük, lényegileg nem az. Kétségkívül a kísértésnek van morális vetülete és erkölcsi dimenziója, de a kísértés és kísérthetőség lényegileg spirituális téma. Mégpedig azért, mert Jézust a lélek vitte ki a pusztába, és mert angyalok szolgáltak neki. Ez mit jelent? Hadd hozzam párhuzamként ide a gazdag ifjút. Mikor a gazdag ifjú azt mondja Jézusnak, hát jó mester, mit tegyek, hogy üdvözüljek? Jézus azt mondja, ó, hát fiacskám, tartsd meg a törvényt. A gazdag ifjú válasza, ifjúkorom óta megtartom. Azt mondja a Szentíró, és Jézus ránéz erre az ifjúra, és megszereti őt, és azt mondja, hát te add el a vagyonod, az árát oszd szét a szegények között, és gyere úgy kövess engem. Mire a gazdag ifjú szomorúan távozik, mert nagy vagyona volt. Miről van itt szó? A gazdag ifjú erkölcsi szempontból, morális értelemben fedhetetlen maradt. Hát követett el a szó morális értelmében bűnt azáltal, hogy most nem követte Jézust szegényen? De nem követett el a szó morális értelmében bűnt. De a lélek szólítására Jézuson keresztül, hát arra nem válaszolt. Ezért kísértés és kísérthetőség témájába nem csak a morális, erényes, vagy hát bűnös tetteink, mulasztásaink, egyebek megfontolása kerülhet, hanem hogy én a lélek szavára cselekszem, vagy nem a lélek szavára cselekszem. Miközben lehet, hogy erkölcsileg fedhetetlen maradok. Utolsó két gondolat. Ezért a kísérthetőség, vagy a kísértés témájának a szíve, lelke nem a kísértő, hanem az Isten és az Istenhez fűződő kapcsolatunk. A Szentlélekre való nyitottságunk és érzékenységünk. Ez valójában a legfontosabb szempontunk. És a kísértő nagyon gyakran, hogy próbálja ezt a lényegi elemet, hogy én és Isten és te kísértő, akárhogy fondorkodsz, mindig is mellékszereplője maradsz az életemnek. Te vagy a mellékszereplő. És Isten és én, mi együtt vagyunk az életem főszereplői. De a kísértő szívesen jön oda hozzám, és azt mondja, nézd, csak ketten vagyunk. Puszta, puszta. Ezért, hogyha szeretnénk, hogy magunk felől a kísértésnek ellenállni, annak a kulcsa, hogy tudom, minimum mindig hárman vagyunk. Sosem csak én, sosem csak a kísértő. Minimum mindig hárman vagyunk. De a realitás az, hogy itt vagyok én, és itt van Isten, és itt vagyok én, most megjelent a kísértő, de ti is itt vagytok. Hát összetartozunk egymással. Lehet, hogy éppen nem vagytok a pusztában, de... Ezért lehetséges az, hogy a mai evangélium, most az egész szöveghez szeretnék a záró gondolattal kapcsolódni, azzal kezdődött, hogy a lélek kiviszi Jézust a pusztában, ott az a rettenetes feszültség, amit így írhatunk le, hogy vadállatok és angyalok, és 40 nap, és helyzetek, és na nem mondom. És utána nem megrendítő, hogy Jézus visszajön a pusztából, és megölik keresztelő Jánost. És amikor keresztelő Jánost megölik, akkor Jézus elmegy Galileába, és a következőt hirdeti meg. Itt az idő. Elérkezett Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírben. Hát nem az lett volna a logikus? 40 nap megkísértettség. Visszajön a pusztából, és valakit, akit annyira szeret, és akire annyira fölnéz, szinte mondhatnám a barátja, Keresztelő János, fogják és gátlástalanul megölik, és nem azzal lép elénk, hogy harcot hirdetne a sátánnal szemben, hanem azzal, hogy itt az idő, közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangélium örömhírében.